És nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és csak személyesen annyit szeretnék a mai alkalomhoz fűzni, hogy nagyon örülök, hogy létrejöhetett egy ilyen alkalom, és remélem, hogy lesz folytatása is. Már elég régóta oda terelte a Jóisten a gondolataimat, hogy erre lenne leginkább szükségünk, hogy mi sokszor csak a tüneteket próbáljuk kezelgetni, és nem az igazi betegségünkre keressük az igazi gyógymódot, és talán a Jóisten éppen arra akar elvezetni bennünket, amikor belefutunk zsákutcákba, hogy tényleg fogadjuk el azt, amit ő akar kínálni nekünk gyógymódként. De látjuk, hogy egy ige köré épül a mai alkalom, mind a négy ige hirdetés. És most ebből az igéből, tehát Máté Evangélium a 11. fejezetéből a 28.-29. verset újra elolvasnám, és majd a 29. vers egy szakaszát szeretném kiemelni. Tehát ezt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ugye most azon gondolkodjunk el így közösen, hogy miért tartja Jézus olyan nagyon fontosnak, hogy őtőle megtanuljuk a szelídséget és alázatot. Hogy ebben a rövid ige szakaszban ezt emeli ki különösképpen. Ugye sok mindent szerettek volna tanítványok is megtanulni Jézustól, és gondolom mi is. Jézus viszont ezt emelte ki, hogy legfontosabb tanulnivalónk nekünk embereknek az alázat és szelídség elsajátítása Krisztustól. Ugye, hogy miért is, azt hiszem mindannyian tudjuk, és tapasztalatból is tudjuk, hogy milyen is az emberi természet. Mennyire távol állunk mi ettől. Mennyire távol állunk mi ettől. Eleve a bűnnek hol van a gyökere. A Sátán lázadása is hogyan indult el, ja, az önfelmagasztalás, a büszkeség. És ugyanezt oltotta belénk emberekbe, és ugyanez a belső vonzódás van a mi emberi természetünkben is, hogy magunknak kedvezzünk. És a legnagyobb akadálya annak, hogy mi úgy teljesen átadjuk Krisztusnak magunkat, és hogy hozzájöjjünk, és tőle az igazi gyógymódot elfogadjuk. Tulajdonképpen miben van? Tehát mi az az akadály? Mindannyian ismerjük a laodíceai üzenetet, hiszen ugye sokszor halljuk, sokszor olvassuk is. Mit mond Jézus, hogy mi ott a legnagyobb probléma? Amikor az ember azt gondolja magáról, hogy ő nála minden rendben van, tehát én gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ez alázat. Amikor valaki azt mondja, hogy köszönöm, nincs szükségem rád, Krisztus azt mondja, hogy én adni akarok neked, ugye igazi kincseket, tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat, szemgyógyító írt, te pedig azt mondod, hogy nincs rá szükségem. Tehát pontosan a mi büszkeségünk, a mi önteltségünk, vagy bárhogy is fogalmazzuk, ez az akadálya annak, hogy Jézus meggyógyíthasson bennünket. Tehát akkor látjuk, hogy ez alapvető tanulnivaló. Ez az első, amit Jézustól meg kell tanulnunk. Hogy miért tőle? Hát emberektől, ha emberektől akarnánk tanulni, akkor ugye tudjuk, az azért láthatjuk, hogy az emberi természet milyen mélyen megromlott, hogy egyszerűen nincs olyan ember, még a hithősök közül is kevés, aki példa lehetne ebben előttünk, illetve hát előbb-utóbb eljutottak sok-sok küzdelem árán, mint ahogy ugye Mózes is a szelídségre, de eredendően ő sem volt ilyen. Ezt olvassuk Jézus alázatáról Filippi beliekhez írott levél 2. fejezetében, az 5. verstől, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És azt mondja itt az ige, hogy ez mind-mind az ő alázatának a jele volt. Az is, hogy ő emberi létformát, emberi természetet öltött. Az is, hogy utána emberi természetben mindvégig megalázta magát, és ugye így is fogalmazza a Biblia, hogy tanulta az engedelmességet. Jézus maga fogalmazta ezt meg János evangéliumában, hogy én semmit sem cselekszem magamtól. Másik helyen ezt mondja, hogy mert nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És mit mond ránk nézve Jézus? Hogy ti pedig nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Egy kis különbség azért van a kettő között, ha megfigyeljük. Jézus cselekedhetett volna. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy én semmit nem cselekedhetek magamtól, hanem semmit nem cselekszem, semmit nem akarok cselekedni magamtól. Ehhez ő neki naponként meg kellett aláznia magát, ahogyan itt olvassuk, hogy engedelmes lévén a keresztfa haláláig. Ő ezt tudatosan és naponta vállalta, hogy ő semmit nem akar magától cselekedni. Nálunk pedig mi a helyzet? Azt mondja Jézus, hogy ti pedig nem is cselekedhettek semmit nélkülem. És mégis azt gondoljuk, hogy tudunk. De nem érdekes ez? Jézus tehetett volna magától is sok mindent. Sőt, hát tehát ő Isten volt. Ő isteni személy volt. Ő felvette ugyan a mi emberi természetünket, de bármikor a saját isteni hatalmával is élhetett volna. De ő nem akart. Ő ezt letette. Mi pedig képtelenek is vagyunk rá. Tehát mi nem is tehetünk semmit ő nélküle. És mégis azt képzeljük, hogy tehetünk. Mégis azt gondoljuk, hogy mi erre képesek vagyunk és alkalmasak vagyunk. És nekünk csak akkor van szükségünk Krisztusra, amikor már végképp csődöt mondott minden emberi próbálkozás. Nem így vagyunk? Nem tudom, hogy ki nem élt volna már át hasonlót. Melyikünk az, aki bármilyen problémában van, és rögtön Krisztusnál keresi a megoldást? Nem járjuk először körül az összes emberi megoldást, és próbálkozunk? És aztán valahogy úgy eszünkbe jut, hogy talán meg kellene kérdezni őt is. Talán rá kellene bíznunk. És ez kisebb és nagyobb problémás helyzetekben is előfordulhat. Jézus szüntelenül ezt tette, hogy ő az Atyában él. Ő valóban semmit nem cselekedett az Atya nélkül. Annyira nem, hogy a kánai menyegzőn is bevárta. Pedig hát nyilván Jézus tudta előre, hogy majd mit fog tenni, de bevárta azt, hogy mikor jön el az az idő, amikor az Atya is jónak látja, hogy ő cselekedjen. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, itt a kereszténységünknek az alapjáról van szó. Enélkül nem lehetünk keresztények, nem lehetünk krisztusiak. Enélkül nem élhet bennünk a Krisztus. Mert kell alázat annak az elfogadásához, beismeréséhez, amit szintén a Laodice üzenetben ugye Jézus megállapít rólunk, hogy te vagy a... milyenek vagyunk? Most akkor mondjuk úgy, hogy én vagyok a... ne úgy, hogy te vagy. Jó? Tehát én vagyok. Én vagyok a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Ez, hogy te vagy, ezt úgy könnyen elolvassuk. Főleg úgy általánosságban ez az Isten népére, az advent népre vonatkozik, persze a gyülekezetre úgy nagyon látjuk, hogy mennyire vonatkozik, de próbáljuk meg így, hogy ez én vagyok. Kell alázat ehhez? Tehát ezt elismerni, hogy én vagyok a nyomorult. Én vagyok a beteg. Vak vagyok. De figyeljük meg, Jézus mit mondott a farizeusoknak, és ez időnként azért... ránk is vonatkozik, mikor azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, sokszor mi azt gondoljuk, hogy látunk, tudjuk, hogy mi a megoldás. Még az Istent is arra kérjük, hogy amit én jól látok, hogy ez a megoldás abban segítsen. És nagyon nehéz elismernünk azt, hogy én vak vagyok, és nem látom a kiutat, és nem látom a megoldást, és nekem segítségre van szükségem. Olyan valakire, aki vezet, olyan valakire, aki utat mutat nekem, aki tanácsol, aki ebből a nyomorúságomból kivezet. Kell alázat ahhoz, amit Pál apostol saját magával kapcsolatban írt Római Levél 7. fejezetében. Most nem keresem ki ezeket az igéket, mert azt hiszem ismerjük. Mikor azt mondta, hogy tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Kell ehhez alázat? Hát azért valami jó azért csak van bennünk, nem? Csak igyekszünk, mégiscsak bizonyos eredményeket már elértünk, nem? Mennyire szükségünk van arra? Jézus tanulta az engedelmességet. Megalázta magát, hogy tanulhassa, a mi érdekünkben tanulhassa az engedelmességet. És mi mennyire tanuljuk? Mennyire vagyunk készek és képesek egyáltalán arra, hogy ezt így, ha nem is így nyilvánosan valljuk meg, de legalább Krisztus előtt valljuk meg, hogy nem lakik én bennem semmi jó. Csak benned van jó, csak benned van igazság, nekem nincs igazságom. Hadd olvassak néhány mondatot a bizonyságtételek 5. kötetéből, hogy valóban mennyire hozzátartozik ez az alapvető kereszténységünkhöz. 275. oldal ebben a kötetben. Krisztus vallása megszelídíti, megszelídíti az önző lelkületet, átalakítja a gondolkodást és a vonzalmakat, földig rombolja az ember büszkeségét, hogy egyedül Isten dicsőüljön meg. Tehát ezt mondja, hogy ez a Krisztus vallása. És tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a mi küzdelem a kereszténységben, az ez, ezért kell megküzdenünk, hogy ezt el tudjuk fogadni, amikor földig rombolja a mi emberi büszkeségünket, hogy egyedül Isten dicsőüljön meg, és átalakíthassa a mi gondolkodásunkat. És ugye mi van akkor, hogyha már a keresztény életben eredményeket is érünk el netán? Hogyha már ez látszik, láthatóvá válik, akkor már megy egyedül is. Krisztusról azt olvastuk, hogy ő engedelmes volt halálig, a keresztfának haláláig. Mi úgy gondoljuk egy idő után, hogy nekünk már megy egyedül is? Hogy már van olyan rutinunk, hogy tudunk győzni a bűneink fölött? Vagy hogy tudjuk Krisztus szolgálni, vagy tudunk másoknak bizonyságot tenni? Már megy nekünk egyedül is? Tehát, hogy mennyire könnyen csúszunk mi át a Krisztus vezetéséből egy olyan önmagunk által diktált útra. Még egy mondatot idéznék ugyanebből a könyvből arra vonatkozóan, hogy a hitbeli növekedést, a hitbeli fejlődést mi mutatja leginkább. Tehát az eredményeink, vagy mi egyáltalán bibliai ismeretünk, vagy mi az, ami jelzi azt, hogy mi a krisztusi életben előre haladtunk és fejlődtünk. Ezt írja, a krisztusi élet fejlődését a növekvő alázat jelzi. Ez nekem is feltűnt ebben a bizonyságtételben, és újra megnéztem, és igen, ez van. A növekvő alázat. A krisztusi élet fejlődését éppen a növekvő alázat jelzi. Tehát, ahogyan Krisztus engedelmes volt halálig, és ő soha még a keresztfán se, a Gecsemáné kertbe se, bár nagyon keményen meg kellett küzdeni önmagával, de soha nem vette igénybe a maga isteni hatalmát. Ő engedelmes volt halálig, megalázta magát mindvégig. Ugyanezt az utat kínálja nekünk is. Hogy fogadjuk el alázattal azt a vezetést, amit Isten ad nekünk. Fogadjuk el azt, hogy bennünk nincsen semmi jó, csak Krisztusban van, és fogadjuk el azt, amit ő kínálni akar nekünk gyógyszerként. Amit még mond Krisztus, amit meg kell tanulnunk tőle, ez a szelídség. hát szintén nem a mi emberi természetünknek az alapvető vonásai közé tartozik. Ugye ugyanitt a Filippi beliekhez írott levélben, ahol olvashattuk Jézus példáját, ezt olvassuk a második fejezet harmadik versében. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különbeknek tartván ti magatoknál. Ugye a szelídség és alázat az egymással, egymáshoz való viszonyunkban hogyan mutatkozik meg. Ugye láttuk, hogy az Istennel szemben, vagy Krisztussal, ami megváltónkkal kapcsolatban, hogyan mutatkozik meg az alázat. Annak az elismerésében, hogy csak ő tud bármit is tenni velem, az én életemmel, én képtelen vagyok rá. Az egymással szembeni magatartásunkban hogyan mutatkozik meg az alázat és a szelídség. Ugye ezt olvastuk ebben az igében, hogy alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Nem tudom, hogy megfigyeltük ezt az igét, hogy ebben nem az van, hogy aki különb nálunk, azt tartsuk különbnek. Hát ugye nyilván ezt azért úgy tudjuk, hogy vannak olyanok, akik úgy különbek nálunk, meg vannak olyanok, vagy lehetnek úgy gondoljuk, akik nem különbek nálunk, nem? Tehát így megpróbáljuk így osztályozni. Mit mond itt Pál apostol, hogy egymást különbnek tartsátok? Lehet, hogy nem különb. Jézus különbnek tartott bennünket önmagánál? Mit gondolunk? Különbnek tartott bennünket önmagánál? Hát ha ő kész volt erre, hogy ő önmagát odaadja értünk, vagy az utolsó vacsorán, amikor megmosta a tanítványai lábát, különbnek tartotta őket önmagánál? Hát ő kifejezte, hogy igen, igen. Fontosabbnak tartotta a másikat önmagán, ahol ott nem volt különb. Hát egyetlen tanítványa nem volt különb Jézusnál, és mi meg főleg nem vagyunk különbek. De Jézus különbnek tart bennünket önmagánál. Ő szolgál nekünk. Tehát ezzel fejezik, hogy ő szolgál nekünk. Tehát ezt akarja nekünk is megtanítani. Hogy mi ne azt mérlegeljük, hogy a másik az megérdemli, nem érdemli meg, különb vagy nem különb, hanem tartsuk különbnek. Szolgáljunk neki. Tehát ezzel fejezzük ki, hogy a másik iránt azt, hogy igen, tehát az alázatunkat, hogy különbnek tartjuk, hogy szolgálok neki. Akár ki az az illető. Akárhogy néz ki, akár milyen ruhában van, akár kinek mi a véleménye róla, szolgáljunk neki. Jézus boldog volt akkor, amikor egy züllött nő ott a samáriai kútnál megnyitotta a szívét előtte. Nem tudom, mi mennyire örülünk ilyen eseteknek, vagy nem válogatunk-e, hogy hát ő azért talán nem annyira fontos. Jézus boldog volt, annyira, hogy még az étel se hiányzott neki. Tehát az egymással szembeni magatartásunk is megváltozik akkor, hogyha ha Krisztus fogadjuk be, ha elismerjük azt, hogy bennünk nincsen semmi jó. A szelídség, mikor nyilvánul meg az, hogy szelídek vagyunk, vagy nem? Hát mikor úgy minden rendben van körülöttünk, meg mindenki szeretettel viszonyul hozzánk, akkor nagyon könnyű szelídnek lenni, nem? Hát aki még akkor se szelíd, ott valami nagyon rossz természet kell, hogy legyen. De ugye éppen ezért állítja elénk példaként, ezért is Krisztust az ige, hogy az ő szelídsége is mikor nyilvánult meg úgy igazán. Hát amikor a meg nem értéssel, a gúnnyal, a bántalommal kellett szembesülnie. Az igazságtalansággal. Mégpedig olyan igazságtalansággal, amilyet mi soha nem éltünk még át, és valószínűleg nem is fogunk. Olyanokkal megvádolni egy tiszta szent lényt, ami mindennel Jézust vádolták. És nem csak akkor, amikor ugye a legutolsó időszakban, a kihallgatásai idején, azért jó néhányszor olvashatunk erről, hogy micsoda célzásokat tettek rá, meg hogy kezelték, hogy mit akar ez a názáreti rabbi. Szóval tényleg, hogy kezelték Jézust? És Jézus szelídsége hogyan nyilvánult meg ezekben a helyzetekben? mennyire védte magát. Ugye még Pilátus is szájába akarta adni a szót, hogy már mondj már valamit a magad védelmére. És Jézus nem mondott. Száját nem nyitotta meg. A maga védelmében nem, csak a mások érdekében. Csak az igazság védelmében. És azt is szelíden tette. Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, ezt mondja az ige. Amikor ugye Krisztus a hegyi beszédben mondta a boldog mondásokat, hogy ott is megtaláljuk ezt a kijelentését, hogy boldogok a szelídek. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, így is mondhatnánk, mert ők bírják örökségül a földet. Tehát hogy ez egyértelmű, hogy csak azok, akik Krisztustól a szelíd lelket, lelkületet elsajátították. Hogy ez hogyan nyilvánul meg a egymáshoz való viszonyulásunkban. Ugye néhány ígére itt is utalnék. Galáciai levél 6. fejezet 1. verse. Ugye amikor arról beszél, hogy hát vannak problémák ugye a gyülekezetben. Vannak. Mit csináljunk? Elővesz valakit valamilyen bűn, valaki valamibe beleesett, akkor mi a ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat alaposan. Ugye? Hogy jól meghallja, megértse, tegyük rá a hangsúlyt. Mit mond? Szelídségnek lelkével. Tehát milyen helyzetekben, ugye felsorol helyzeteket az ige, ilyen helyzetben is. Amikor én fölháborodok valakinek a dolgán, hogy tehetett ilyet, azt mondja, hogy szelídségnek a lelkével. Igazítsd útba, segítsd őt, hogy helyreálljon a hite, a Krisztussal való kapcsolata, hogy megszabaduljon a bűneiből. Jakab apostol írja a harmadik levele 3. fejezetének a 13. versében, hogy ha valakinek ismerete, bölcsessége van, azt hogyan adja tovább. Jakab levele 3. fejezete 13. verse. Kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségében. És aztán mondja, hogy a felülről való bölcsesség milyen. Tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassága, jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Tehát a szelídségnek meg kell nyilvánulnia akkor is, amikor mi másokat akarunk Krisztushoz vezetni. Mindannyian erre hivattunk el, ugye, ahogy látjuk, hogy az ő igáját kínálja föl Krisztus, hogy vele együtt szolgáljunk, és mindannyian erre hivattunk el, hogy amit tőle kaptunk, azokat az ismereteket, azt a bölcsességet, azt a mennyei tudást, azt továbbadjuk. De azt ne fölényesen adjuk tovább. Nagyon sokszor megkísérthet bennünket ez. Ez a lélek vagy lelkület, hogy persze, hogy az emberek nem értik, nem ismerik még az igét. Mi pedig már tudjuk és ismerjük. Hogyan viszonyulunk hozzájuk? Azzal a leereszkedéssel, ahogyan a farizeusok tették, vagy pedig úgy, ahogyan Krisztus a bűnösök és vámszedők barátjává lett. Barátjukká lett azért, hogy segítsen rajtuk. A szelídségében nyilvánult meg a bölcsessége is. Jézus olyan prédikációkat tudott volna tartani. El tudjuk képzelni? Hogy mi mindenről tudott volna Jézus beszélni? És akkor elkezdett beszélni arról, hogy kiment a magvető vetni. Mert látta, hogy a hallgatósága ezt tudja fölfogni. Vagy hogy az egyiknek ennyi talentumot, a másiknak annyit, a harmadiknak annyit adott. Vagy a szőlőmunkások ilyenekről beszélt. Sőt, itt is azt mondhatjuk, hogy Jézus megalázta magát. És mondta is, hogy ha mennyeiekről szólnék néktek, hát mit mondanám? Én földiekről szólok, és nem értitek, mi lenne, ha mennyeiekről szólnék? Mi lenne, hogyha a mennyei bölcsességet mondanám? Hát mi sokszor ilyen mennyei bölcsességet akarunk az emberekkel megosztani, illetve jó lenne, ha azt akarnánk. De olyan nyelven, amit esetleg nem értenek meg. Tehát ehhez is szükséges a szelídség és alázat. Hogy az embereknek átadjuk azt, amit megismertünk Istentől, megismertünk Krisztustól. És ahogyan említettem is, hogy hát a legfontosabb akkor, amikor az énünket valamilyen sérelem éri. Hát ez bármikor előfordulhat, mert hát emberek között vagyunk, akár még otthon is, a családban, vagy bárhol, ki se kell lépnünk az utcára, ugye? Tehát az énünk az nagyon sérülékeny tud lenni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék néhány mondatot a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből. Biztosan ismerős lesz ez a szakasz. Engem nagyon megragadott még egy pár évvel ezelőtt, és majd megmondom azt is, hogy melyik része főleg. Ekkor ezt írja a Boldogok a szelídek című részben. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztussal Istenben elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gunnyal és bántalommal szemben. De engem az ragadott meg, hogy én volt, amikor azt gondoltam, hogy én már egészen jó keresztény vagyok, mert nem adom vissza a sértést. Szóval úgy lenyelem. Jó, nem biztos, hogy könnyen, de lenyelem. Megemésztem, és akkor nem próbálok visszaütni. Ez már ugye, milyen nagy győzelem az embernek. És akkor, ahogy olvastam, egy kicsit meglepődtem rajta, hogy itt nem erről van szó, hogy nyeljétek le a mérgeteket, hogy így mondjam. Itt arról van szó, hogy nem fáj. Hát ezt viszont meg kellett vallanom, hogy de fájt. Akkor pedig mi a probléma? Hogy az önző énem az bizony élt. És az én önző énemmel próbáltam valahogy legyűrni magamat, hogy na azért mégse bántsam, és hát milyen jó keresztény vagyok, mert nem bántottam viszont. Ja, nem. Nem szóltam vissza. Holott nem erről van szó. Nem ez az igazán győzelmes keresztény élet, hanem amikor észre se veszed. Amikor észre se veszed. Volt ilyen? Hát lehet, hogy azért nem emlékszünk rá, mert észre se vettük. Az a legjobb, ugye? Hogy titeket soha senki nem bántott meg, nem? Nem ez lenne a legjobb? Mert hát itt azt mondja, hogy ha az önző lényünk már halott, akkor az nem fáj. Süketek és vakok leszünk a gunnyal és bántalommal szemben. Na hát ez az, ami engem úgy megszégyenített. Hogy dehogy vagyok én győzelmes keresztény akkor, hogyha lenyelem, és magamban őrlődök csak. Akkor lennék az, hogyha az énemet megfeszítettem volna, hogy igazán, és már ez nem is fájna, és őt sajnálnám. És süket és vak lennék, és esetleg észre se venném a bántó, sértő dolgokat. Hát ugye látjuk, hogy mennyire alapvető tanulnivalónk van Krisztustól. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Segítsen az Úr, hogy valóban ezt tartsuk a legfőbb leckének, és hogy őtőle akarjuk mindezt megtanulni. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy olyan türelmes vagy hozzánk, és hogy most is újra meg újra tanítani akarod velünk azt, ami olyan távol áll a mi emberi természetünktől, az alázatot, a szelídséget. És köszönjük neked, Krisztusunk, hogy te erre kész voltál, hogy önmagad megalázva emberként élj végig egy olyan életet, ahol naponként alávetetted magad a mennyei atya akaratának. Urunk, segíts nekünk megértenünk, hogy mi nálad nélkül valóban semmit nem cselekedhetünk, hogy amit mi teszünk, azzal mindig elrontjuk a saját életünket is, és másokét is. Urunk, nem tudjuk, hogy hány kudarcot kell még elszenvednünk, és hány zsákutcába kell még befutnunk ahhoz, hogy végre úgy igazán szembesüljünk önmagunkkal és az önmagunk nyomorúságával, hogy végre igazán alázattal elismerjük, hogy semmi jó nem lakik bennünk, hogy elmondhassuk azt, hogy valóban nyomorultak, szegények, vakok és mezítelenek vagyunk, Szükségünk van rád, szükségünk van a te jelenlétedre az életünkben. Szükségünk van arra, hogy meggyógyíts bennünket. Urunk, segíts, hogy ezt belássuk, hogy tapasztalhassuk a te gyógyító, szerető, szelíd jelenlétedet a mi életünkben, hogy az átformálhasson bennünket is. Köszönjük, hogy neked ígéreteid vannak erre nézve, és te azt mondtad, hogy aki hozzád jön, semmiképpen ki nem veted. Mi hozzád jövünk, Urunk. Taníts minket alázatra, add nekünk a te szelídségedet, és add, hogy megmaradjunk a te veled való közösségben. Köszönjük, hogy ezt megteszed. Amen.